Sziasztok, én Máté vagyok, és a Hetestemnál 23. adásában az Airbus A380-as repülőgépről beszélgettünk. Most volt ugyanis a 16. évfordulója a típus első felszállásának, és átnéztük, hogy miért is olyan rövid életű ez a típus. Átbeszéltük a személyes tapasztalatainkat, hogy miért bukott meg, miért nem szeretik a légitársaságok, miért szeretik az utasok, és hogy milyen jövő vár erre a nagy, széles törzsű két emeletes repülőgépre, úgyhogy ne feledjétek, ez itt a hetes terminál, és megkezdjük a beszállást. Attention, all passengers on flight 152 to Miami, please report to gate 27. That's all passengers on flight 152 to Miami. Ez itt a 23. adása a hetes terminálnak. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, kedves hallgatók, és üdvözlöm Bálintot meg Lórántot is.
Sziasztok.
Sziasztok.
Hello, sziasztok. És a mai adásban egy repülőgép típusról fogunk beszélgetni. Személy szerint az egyik kedvenc repülőgép típusom, de sajnos hát az iparágon belül, vagy a szakembereknek talán nem az egyik legkedvencebb típusa. Ez pedig az Airbus A380-as. A Super Jumbo becenével is illetett kétemeletes, négy hajtóműves, széles törzsű repülőgép, amiről azért is beszélgetünk most a következő durván fél órában, mert hát egyrésztről most volt egy évforduló, ami nem kerek, de mégiscsak érdemes megemlékezni róla, ugyanis 16 éve, április 27-én 2005-ben szállt fel először az Airbus A380-as repülőgép típus, akkor volt a szűz felszállása. Eltelt azóta 16 év, és most ott tartunk, hogy igazából már búcsút kell, hogy intsünk lassan a típusnak. Eléggé leszállóákban az egész típus. Lassan elkészül az utolsó példány is az A380-asból. A Covid járvány miatt a légitársaságok leparkoltatták a típust, nem repülik, nagyon minimális az a szám ebből a típusból, ami repül jelenleg, és nagyon kevés A380 fog visszatérni majd a Covid járvány után. Vagy mégsem? Na hát, erről fogunk beszélgetni a srácokkal, és hogy milyen jövőt jósolunk mi a típusnak, mi mit látunk, személyes tapasztalatokról is beszélünk, úgyhogy ez a mai téma. Srácok, kinek van személyes élménye a típussal? Ki repülte meg a 380-ast?
Én megrepültem.
Igen? Kivel és hol, mármint hogy melyik légitársága és milyen vonalon?
British Airways és egy London-Los Angeles útvonalon. Odafele, Los Angeles fele a felső részen, upper decken, visszafele pedig a lenti részen.
Akkor ezek szerint ott is van turista osztály a felső emeletem?
Igen, van. Van. Legalábbis a British Airways kialakításában van. Jó volt. Az volt az érdekessége, hogy felül már nagyobb a görbület, és ezért sokkal nagyobb hely volt az ablak mellett. Akkora volt, hogy egy táskát el lehetett tenni az ablak melletti tárolóba. Tehát viszonylag nagy volt, kényelmes volt. Lent azért sokkal sűrűbb volt, viszont fent nem lehetett olyan jó képeket készíteni, mert meg volt az ablaknak is az ívessége, sokkal nagyobb volt a plexik között a távolság, és az becsillant, úgyhogy sokkal nehezebb volt fényképet készíteni a felső részen. A lenti részen viszont gyönyörű képeket lehetett csinálni, mert szép nagy a szárny, gyönyörű az egész gép, úgyhogy ilyen döntetlen az állás, ilyen egy-egy a fenti-lenti rész javára, mert hogy tényleg fent kényelmesebb lenne, meg jobb fotókat tud csinálni.
Bálint?
Nekem 380-as, én 380-asra sajnos nem repültem, viszont a hamburgi gyárba láttam igazából az összeszerelését és a gyártás néhány lépését, úgyhogy nekem talán az a legnagyobb élményem a típussal. Egészen a törzskeretek gyártását is megtekintettem közelről, illetve ugye Hamburgba szerelik be a kész 380-asokba a belső teret, úgyhogy abba is betekintettem egy kicsit, úgyhogy nekem ez úgy szívhez szóló volt.
És milyen volt az élmény, mert szerintem a több ember repül a típussal, mint ahány ember látta az összeszerelését.
Hát ugye, amikor ott voltam, az két évvel ezelőtt volt, akkor sajnos a törzs elemeket gyártó üzem már eléggé üres volt, mert már az utolsó gépekhez készültek el az alkatrészek, illetve a panelek, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy nyüzsögtek benne az emberek, és hatalmas nagy kapacitással dolgoztak a gépek, de hát igazából el lehet képzelni a méreteket, ha valaki látott egy 380-ast, akkor az próbálja meg ilyen szeletekbe elképzelni, és akkor úgy néz ki az egész. A másik része, ez a vég összeszerelés, vagy igazából az utolsó simítások, a festés, meg a belső tér kialakítása, hát ott meg nagyon nagy állványokon lehet megközelíteni a repülőgépet, tehát körbe van állványozva, és úgy lehet bemenni a felső, illetve az alsó utastérbe vagy szintre.
Látod azt is, hogy az egyesülés sorokat behelyezik a gépbe?
Bent nem volt, amikor behelyezték, viszont kívülről láttuk, ahogy éppen az Emirates-nek az egyik 380-asába vitték be a business vagy first class üléseit. Tehát azok be voltak szépen fóliázva, és úgy vitték be a gép belsejébe.
De érdekes, ez nagyon jó élmény lehetett.
Igen, hát igen, nekem ez talán a legfontosabb kötődésem a típushoz, amellett, hogy egyébként szeretem, meg szeretném is még kipróbálni, és szerencsére azért még lehetőségem is lesz rá, úgyhogy aki még nem tette meg, szerintem mindenképp tegye meg.
Hát én is csak ajánlani tudom, nekem szerencsére több repülésem is volt a 380-assal. Emirates volt az első Bécs-Dubáj útvonalon, és nekem engem lenyűgözött tényleg. Tehát utas szempontból, utas szemszögből az, hogy nem igazán érzed a felszállást, a turbulenciát is úgymond sokkal kevésbé érzékeled ezen a hatalmas nagy repülőgépen. A lábtér, az egész tér érzete a repülőgépnek, vagy az utastérnek, az szerintem elképesztő. Úgyhogy ugye munka miatt jó párszor voltam Dubájban, és mindig igyekeztem úgy repülni, hogy ne Budapestről tripla hetessel, hanem inkább Bécsbe kimentem, és akkor onnan repültem Dubájba, sokszor fárasztóbb volt, de hát nagyon megérte. A másik ilyen élményem az pedig a Qatar Airways-el volt, egy Bangkok Doha útvonalon. Ott én is az Upper Deck-en utaztam, mert ott is van turista osztály. És picit nekem furcsa élmény volt az, hogy egy repülőgépnek úgymond a felső emeletén vagy felső szintjén utazom, és olyan furcsa volt látni az egész kabin elhelyezkedését, a törzs, ahogyan ott ugye meghajlik, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt szép szakmai kifejezéssel, viszont baromi kényelmes volt. Úgyhogy hát még bakancslista nyilván az, hogy egy ilyen 380-on egy prémium osztályon is lehessen repülni. Nyilván a bakancslista legtetén azt mondom, az Etihadnak az apartmentje van. Nem tudom, hogy tudjátok a kedves hallgatók, bár nyilván sokan, akik repülésrajongók vagy utazók tudják azt, hogy a Etihad légitársaságnak, az Abu Dhabi székhelyű légitársaságnak van az A380-asán egy teljes lakosztály, ami egy kvázi nappaliból, egy hálószobából és egy fürdőszobából áll. Igencsak borsos ára van egy ilyen útnak. Ha jól emlékszem, amikor néztem legutoljára még 2 évvel ezelőtt egy ilyen árazást, akkor egy London Abu Dhabi retúrjegy volt, ha jól emlékszem, 10 millió forint.
Nagyjából úgy volt, igen. Én is valami ilyesmire emlékszek. Egy jobb autó vagy egy kisebb garzonnak az ára volt. Kis panellakás ára volt.
Így van. Úgyhogy nyilván ez soknak tűnhet, és tényleg sok pénz is, de hogyha a célközönséget nézzük, akkor úgymond nekik, ők sokszor megfontolhatják azt, vagy úgymond mérlegelhetik azt, hogy na, talán lehet, hogy nem is olyan rossz ez, hiába mondjuk menetrend szerinti járat, inkább repülnek egy Etihad The Apartmenten, mint mondjuk egy magángépen, mert azért sokszor kényelmesebb tud lenni, mint egy magángéppel repülni, mert majd belinkelünk képeket, meg egy videót is szerintem a show notes-ba, hogy lássatok azt, hogy milyen elképesztő az, hogy egy teljes, úgymond, mint egy hotel lakosztály van egy repülőgépen, és te úgy tudsz repülni 30 000 láb magason, hogy közben pedig feksz az ágyadban igazából, ahol elfekhetsz a pároddal. Tehát ez az egy ilyen bakancs listás, de én már azért is hálás vagyok, hogy eddig sikerült egy, azt hiszem, ha jól emlékszem, 4 vagy 5 repülésem volt a típussal. De hát amit mondtad Bálint, hogy még lesz lehetőséged rá, hát az Emirates-en mindenképpen, tehát az Emirates az, aki még elmondásuk szerint legalább a 2030-as évekig terveznek repülni a típussal, és ha visszatérnek, vagy nem tudom, most már repülnek-e Bécsbe a 380-assal, vagy csak 777-essel, gondolom igen. Na hát Bécsbe mindenképpen van lehetőség repülni Dubajba az Emirates 380-assal, és hát úgy tűnik, hogy több légitársaság is vissza fogja állítani a hadrendbe a típust.
Igen, ez főleg a vékony út meg a vastag útnak a kérdése is igazodik ehhez, mert nagyon sok ember tud egyszerre mozgatni az A380-as, tehát olyan útvonalakra érdemes betenni, amire nagy a kereslet. És ez egy nagy kérdés, hogy vigyél el ennyi embert, hogy egy járattal, és akkor azt próbáld meg feltölteni, vagy több járattal, és akkor az többszöri fordulás jelent. Úgyhogy mindig ez egy nagyon érdekes kérdés, mert Dubaj és London között tök egyértelmű, hogy működik ez a koncepció, mert ott tényleg van akkora kereslet, meg van akkora mozgás, hogy azt fel tudják tölteni. Azt kell megkeresni, hogy hol vannak még olyan útvonalak, ahol ténylegesen jól ki tudják használni ezt a típust.
Mert fontos figyelembe venni azt, hogy melyik reptér tudja igazán kiszolgálni ezt a típust.
Tehát... Igen, mert fogadni, kiszolgálni megfelelő utasidakkal.
Így van. Azért jó pár reptérnek került több 10 millió eurójába az, hogy olyan fejlesztéseket hajtsanak végre 2000-es évek vége, 2010-es évek eleje körül, ahogy ennek köszönöm, be tudják fogadni, és ki tudják szolgálni az 380-ast. Kérdés az, hogy ez mennyire térült meg nekik.
Hát Amerikában is csak néhány repülőtért tudja fogadni.
12.
12.
Ami
nem sok.
Ellenyésző.
Pedig hát ugye az Egyesült Államokban a kisebb városoknak is nagyon nagy repülőtereik vannak, úgyhogy ennek fényében meg tényleg kevés az a 12.
Hogyne. Csak hát érdekes az, hogy nagy repterekről beszélhetünk, kisvárosoknál is, de hogy azokat a nagy reptereket is olyan gépekre szabták, mint mondjuk egy Boeing 767-777, vagy Airbus A330-340 család, és nem egy ilyen monster gépekre. Azt nem tudom, hogy mennyiben másabb a kiszolgálása mondjuk egy 747-esnek és egy 380-asnak.
Hát az utashidak miatt mindenféleképpen.
Több utashid kell, az igen, biztos, mert igen. ugye a felső szinte is kell legalább kettő, jó hát esetben.
Egy. Mert az volt olyan konstrukció, hogy kettő lentre, és egy meg fentre ment.
Igen.
Úgy történt a beszállítás. Ja, igen.
Na de mi a baj alapvetően a típussal? Ezt beszéljük át. Miért bukott meg ennyire ez az egész sztori?
Hát elég sok tervezésbeli probléma lépett elő.
Ami nagyon nagy probléma volt, az a hajtómű. Hogy nem kapta meg az új generációs hajtóműveket. Mert tömege az akkora volt, hogy két hajtómű nem volt elég, hanem négy hajtómű kellett hozzá, viszont ezek nem az új generációs hajtóművek, hanem az egyel korábbiak, és itt nincs meg az a jó teljesítmény, az igazán jó teljesítménye, mint például a Dreamlinernek. Pedig már elérhető volt akkor az a technológia, amikor összeépítették az A380-ast, és ebből, ha jól emlékszem, volt is egy kis feszültség, hogy miért nem kapta meg. És tehát hogy ez volt az első szög szerintem az Airbus 380-asnak a koporsójába, hogy nem kapta meg az új generációs hajtóművet.
Igen, azt mondták, hogy ha ezt tudják, akkor még egy vagy két évvel eltolták volna a bevezetését, és akkor már is sokkal versenyképesebb lett volna. De hát gondolom, az elején ugye úgy számoltak, hogy már 2005-ben repülni fog, akkor viszont nagy késlekedés lett volna megvárni ezeket a hajtóműveket is. Úgyhogy sajnos az, hogy csúszott a projekt, így már amikor forgalomba állt, már nem tartozott a legkorszerűbbek közé, vagyis hát egy nagyon rövid ideig csak, mert utána aztán egy-két évre már jött ugye a 787-es új generációs hajtóművekkel, úgyhogy ez mindenképpen közrejátszott abban, hogy nem volt sikeres.
És tegyük hozzá azt, hogy még volt közötte egy gazdasági világválság is. Tehát kijött meg felszállt először a 380-as 2005-ben, bocsánat, átadták az első típus, vagy az első példányt 2007-ben, és hát igazából rá egy évre már beütött a krach.
Igen.
Úgyhogy nyilván, amikor szinte minden szektort érintett az a válság, ott azért eléggé megcsapta a légitársaságot is az, hogy oké, bejött egy ilyen típus, nagyon jó, de azért nem biztos, hogy most a legjobb ezt mondjuk forgalomba állítani. Ennek ellenére nyilván a nagy légitársaságok sorra kezdték átvenni a típust, évente egy vagy két légitársaság, 2007-2008-as évektől számítva. Az Emirates az, aki leginkább úgymond ebben egy ilyen, hogy is mondjam, ilyen különutas szerepet töltött be, mert ők nekik mennyi 100x110 példányuk van a 380-asból. Miközben mondjuk más légitársaságoknak maximum ilyen, azt mondom, hogy ilyen 20-30 példány lehetett maximum az A380-asból. Singapore Airlinesnak van 19 példánya most jelenleg. Tehát azért jó, persze van egy arab légitársaság, akinek ott van úgymond majdnem, hogy a korlátlan tőke, korlátlan pénz, ők be tudnak vásárolni a típusokból, más légitársaság nem tud ennyire úgymond kvázi irracionálisan költeni erre. De valóban ez egy szerencsétlen eset volt az, hogy elkezdték a 90-es évben az egész típusnak a fejlesztését, és mire már ott tartottak, hogy akkor úgymond elindítsák a programot valójában. Addigra még nem volt meg az a fajta új generációs hajtóművek, kijött a felszállt először a 380-as, boom, rábejött a Dreamliner, ami rá három évre, ami 2009-ben teljesítette az első szűzfelszállását, vagyis a szűzfelszállását, na. Úgyhogy ez nyilván ez egy szerencsétlen eset volt. A másik az, hogy mond valamelyest átlakultak az igények is. Tehát, hogy persze, hogy amit mondtál a vékony vastag útvonalak kapcsán, tökre valid az, hogy igenis vannak repterek, ahol annyira korlátozott számban elérhetőek már a szlotok, ugye a leszállási idők, hogy azokért meg kell harcolni, súlyos, egyes repterek esetében súlyos 10 millió dollárokért lehet hozzájuk jutni, vagy nem is lehet hozzájuk jutni nagyon. És akkor egy légitársaság, aminek megvan a megfelelő tőkéje, inkább úgy dönt, hogy akkor hát ilyen esetekben tök jó egy olyan repülőgép, amivel el tudunk vinni egyszerre 500 utast is egy nap, és nem kell hozzá két járat, két különböző szlotot megszerezni, vagy megharcolni érte. Csak ugye akkor a kérdés az, hogy nem jobb az utas szemszögből is esetleg, hogyha mondjuk inkább van naponta két járat, sokkal rugalmasabb az, sokkal több csatlakozási lehetőséget tud kínálni az egyes huboknál, mint az, hogy mondjuk van napi egy járat egy nagyobb típussal.
Hát igen, ez egy megfontolandó kérdés, mert sok kényelmi szempontot jelent az, hogy ha tudsz dönteni. Nem kell várni esetleg több órát, pláne hogyha a turista részen utazol, akkor sokszor kényelmetlen 10 órákat várni a reptéren, ha meg üzleti utazó vagy, akkor még nem akarsz várni ennyit egy csatlakozásra. Tehát hogy ezért nem baj, ha sűrűbben megy, tényleg a szlót, az egy nagy kérdés, hogy mikor kap résidőt, vagy van-e résideje az, hogy forduljon. Még egy dolgot bedobnék. Pont a napokban volt a Qatar Airways-zel egy interjú, ahol Akbar Al-Baker, a Qatar Airways-nek az ügyvezetője, mondta, hogy nekik az a legnagyobb problémájuk a 380-assal, hogy ezek a C-check-ek, tehát azok az egészen nagy átvizsgálások, azok háromszor annyiba kerülnek, mint a 777-esé. Tehát, hogy egész egyszerűen nem éri meg őket átnézni, meg újra visszaállítani, meg hosszú távon üzemeltetni, és ők ezért döntöttek úgy, hogy ki fogják vonni ezt a típust a forgalomból. Eszméletlen költséges a fenntartás, és azt is mondta még, hogy igazából a többi újabb gépnek már sokkal jobb az együlésre vetített üzemanyagfogyasztása, mint a 380-asnak, tehát hogy ami korábban előnye volt, az az adott időben volt előnye, és most már nem tudja azt a fogyasztási előnyt tartani.
Erre a fogyasztás kapcsán jutott eszembe egy nagyon pont egy érdekes adat, amit pont Gyuri Kovács, hát Gyuri mesélt az Aeroparkos videóban az A380-asról, hogy ha jól emlékszem, egy Párizs-Dubáj útvonalon egy Airbus A380-nak a fogyasztása volt 70 tonna, míg egy 787 Dreamlinernek, 787-9-nek, ha jól emlékszem, akkor 20 vagy 25 tonna. Óriási különbség, még hogyha azt is figyelembe vesszük, hogy mondjuk dupla annyi utas tud elszállítani az A380, de még azt leszámítva is, hogy óriási különbség, ami nem biztos, hogy megéri.
Igen, és pláne, hogyha összeszámoljuk az összes megtett utat, akkor az már tényleg egy nagyon-nagyon nagy érték lesz.
Úgyhogy nyilván az olyan légitársaságoknak, ahol egy olyan igazán extra prémium szolgáltást tudnak kínálni, mint mondjuk egy Emirates a saját üzleti osztályával, a saját első osztályával, ott lehet, hogy még mindig megéri ez a típus. Pláne azért, mert ott mondjuk olyan útvonalakon, olyan hubokra tudnak repülni, ahol igenis meg tudják tölteni ezt a típust. De más légitársaságoknak jobban megéri inkább egy kisebb, költséghatékonyabb típussal nyújtani egy kevés, úgymond hasonló, de mégis picit mondjuk egyen lejjebb lévő színvonal lévő prémium szolgáltatást. Főleg azért, mert mondjuk összevetve egy európai légitársággal, ahol azért ott az egész pénzügyi rész az nagyon is számít, még mondjuk ilyen résznél kevésbé, szerintem. Ott sokkal szigorúbbnak kell lenni egy-egy ilyen típus üzemeltetésével. Tehát ott a presztízs az nem tud annyira sokat a latba nyomni, mint mondjuk egy Emirates-nél például.
Igen, és azért a 380-asnál a rossz fogyasztás az nem csak a 4 korszerűtlen hajtóműnek volt köszönhető, hanem a gyártási hibákból eredendően a súlya is nagyon magas volt, illetve nagyon nehéz volt maga a repülőgép. Ugye korábban mondták, hogy lett volna egy 900-as változat, és igazából az lett volna a sikeresebb, ami az utasszámra vetítve jobb fogyasztást produkált volna, csak az még késett volna néhány évet. Tehát igazából a 380-900-as menthette volna meg korábban esetleg a 380-as projektet.
De nem volt már érdeklődés a 900-as altípus iránt azért, hogy...
A 900-as altípus még később tudták volna csak kihozni évekkel, amikor meg már végképp nem tudta volna fölvenni a versenyt a 350-es, illetve a 787-essel.
És mit gondoltok arról, hogy az amerikai légitársaságok miért nem üzemeltették a 380-ast?
Szerintem politika.
Szintisztán politikai okok
voltak. Nem mondanám szintisztán politikainak, de mindenképpen azt mondanám, hogy annak nagy súlya lehetett abban, hogy nem volt amerikai üzemeltető. Mit gondolsz?
Biztosan nagyon nagy ereje van Amerikában a Boeingnek. Ezért látszik, hogy vannak elég olyan útvonalak, ahol meg lehet tölteni ilyen járatokat, mert a Qantasnak volt Los Angeles és Sydney között 380-as járata, tehát azt hiszem a Qantas is berepült Amerikába ilyennel. A keleti partra meg a többen is mentek, Lufthansa meg a British Airways is. Látszik, hogy oda volt kereslet, oké, hogy nem mindegyik repülőtéren tudják üzemeltetni meg ez a hub and spoke modellnél. Kérdéses, hogy hogyan működött volna, de egyik amerikai légitársaság sem vállalta az üzemeltetését.
A másik talán az is, hogy mi mondjuk akár Európában, akár a Ázsiában, akár a Közel-Keleten, úgymond kevesebb, nagyobb hubok, csomópontok vannak, addig az Egyesült Államokban eléggé sok ilyen csomópont van elszórva. És pont, amit mondjuk talán az előbb is beszéltünk, és Bálint mondott az, hogy úgymond sok kisebb reptér van, ahol azért úgymond nagyobb repülőgépek is megfordulnak. Na talán itt is az lehetett, hogy, hogy megfelelő utasszám az mindig is van, és mindig is volt, de hogy nem lett volna racionális behozni az A380-asokat, mondjuk egy American Airlines-nak, aki mondjuk repül Miami International-ről, repül Orlandóból, hogy csak Floridának két nagyobb repterét említsem, és akkor ott van mondjuk akár New York, akár Washington például, vagy Los Angeles és San Francisco, tehát hogy ott talán úgymond jobban eloszlik az utas mennyiség, aki repül mondjuk hosszú távú járatokon, és ott aztán végképp jobban megéri az, hogy kisebb széles törzsű gépeket nagyobb frekvenciával üzemeltessenek, mint mondjuk az A380-ast. Másrészt az, amikor egy külföldi légitársaság repül be Amerikába az A380-assal, az amerikai légitársaságnak talán túl sok olyan csomópontja volt, ahol mondjuk igazából vagy túl sok repülőgép kellett volna azt, hogy megéri a típust üzemeltetni, túl sokat kellett volna elhelyezni a különböző hubokon. Ez is szerintem egy olyan indot lehetett, ami miatt nem rendeltek az amerikaiak A380-at. Én saját véleményem szerintem azért a politika is, tehát hogy egy ilyen nagy európai koprodukcióban készülő zászlóshajó repülőgépet ne támogasson már annyira egy amerikai légitársaság, miközben ott van a nagy Boeing, akinek hát akkor még nem volt meg a 747-8-as, amiből úgy rendelt egyik amerikai légitársaság sem, de hogy ne támogassuk már ennyire a konkurens gyártót, épp pedig az, hogy a más Airbus típusokkal viszont tele vannak az amerikai légitársaságok. És akkor a jövő. Szerintetek van létjogosultsága annak, hogy az A380-asból végre elkészüljön egy úgynevezett ilyen kombi verzió? Tehát, hogy átlakítsák a nyugdíjazott utasszállító A380-asokat teherszállítóvá?
Én nehezen tudom elképzelni.
Miért?
Szerintem az áru, tehát ha megnézzük, hogy hol vannak a legnagyobb áru szállító vagy elosztóhábok, azok nem mindig azok, ahol a legtöbb utas is megfordul, nem mindig azok a repülőterek. Ha mondjuk megnézzük Európában a legnagyobb, például teher légitársaságoknak a bázisait, ugye azok olyanok mondjuk, mint Lipcse a DHL-nek, vagy Köln a UPS-nek. Tehát nem tudom, hogy a nagy kárgóforgalom és a nagy utasforgalom az ilyen szempontból mennyire fog összepasszolni, illetve kiszolgálás ügyileg, hogy vajon azon az előtéren, ahol az utasokat is kezelik, ott nagy mennyiségű kárgót is csak ki tudnának mozgatni, mert hát ugye a kárgógépek, akár nézzük a Cargo City-t itt Budapesten, nem a utasforgalmi terminálnál állnak, úgyhogy mondjuk a kiszolgálása szerintem eléggé nagy kihívás lenne a repülőterek számára.
A másik az szerintem, hogy az mondjuk nagyon jó, hogy van egy ekkora, vagy lenne egy ekkora rakodóterű repülőgép, de talán a 747 teherszállító változatnál is az egy hatalmas előny, hogy igazából az orr nyitható. Tehát ott olyan nagyobb méretű eszközök, gépeket is be tudnak tölteni a 747-esbe, amit más kisebb széles-törzsű repülőgép nem tud elvinni. És az mondjuk olyan fajta ilyen egyedi érték lehet, ami el tudja adni azt, hogy na, egy 747-es akkor az teherszállítóval repüljön. Ez talán akkor lenne jó, hogyha ez tudna működni, mikor az A380-nál is. Szerintem. Mert az egy mégiscsak nagy törzsű, nagy terű repülőgép, ahol igenis ilyen nagyméretű tárgyak szállítása szerintem kifizetődő lehetne. Bár így is talán az, hogy egy hatalmas nagy rakodótér lehetne, tele lehetne rakni áruval, és azzal lehetne, azt lehetne szállítani, az szintén előny lehetne. De pont most olvasom azért, hogy mondják, hogy hiába van egy méretes raktér, azért túl nagy a tömege a típusnak, és ezáltal úgymond elmaradhat a hasznos teherbírása az A380-nak más hasonló típusoktól. De ennek lennél az Airbus elég friss cikk, áprilisi cikk, hogy gondolkodik a kombi projekten, A380 kombi projekten, hogyha 50-60 példányra való érdeklődést látnak, vagy megrendelést, akkor elvileg el is indíthatják a programot, vélik a szakértők.
Én csodálkoznék rajta, hogy lesz 50-60 érdeklődő.
Hát ugye volt annak idején, arra emlékszem, hogy amikor, mert ugye volt szó egy A380F, úgymond freighter alváltozatról, teherszállító alváltozatról, volt is rá megrendelés. Ha jól tudom, a UPS, és nem tudom, hogy kirendelt a típusból, de aztán visszamondták.
Hát jó, de az idő minél inkább halad előre, az annál inkább a 380-as ellen dolgozik. Tehát, hogyha már akkor is voltak problémák és kétségek, akkor ennyi év után a technológia fejlődésével még több kétség és probléma fog felmerülni szerintem.
Igen, de szerintem, hogyha beszélünk, hogyha ott vannak ezek a úgymond nyugdíjazott ilyen használt példányok, amiket amúgy is nehéz eladni, és amiktől amúgy is nehéz megszabadulni, ha azokat át tudják alakítani teherszállítóvá, szerintem aránylag jó megtérüléssel lehet belőlük egy új teherszállító típust csinálni. Csak lehet, hogy ahhoz kell mondjuk egy nagyobb rakodó nyílás.
Hát igen, meg azokat a repülőket föltámasztani. Hát a Lóránt mondta, hogy a C-csekje mennyibe kerül egy 380-asnak, igen. Egy-két év parkolás után mennyibe kerülne föltámasztani és átalakítani az egészet.
Való igaz.
Meg most a teherszállítógépeknél az egy nagy probléma, hogy néhány cég foglalkozik csak az átalakítással, és ők meg le vannak terhelve. Nagyon nagy a várólista arra, hogy átalakítsanak egy normál repülőgépet egy teherszállító repülőgéppé. Tehát az is idő lenne. Én nem érzem azt, hogy olyan nagy kifutása lesz ennek a 380-asnak. Várok még egy visszajövetelét valamikor, hogyha ismételten fölvirágzik a turizmus és a repülés. 2024-2026 között környékén, akkor még hadrendbe állíthatják, hogy tényleg arra van szükség, hogy nagyon sok embert elvigyenek nagyon nagy kapacitással, de hosszú távon nem látom jövőjét.
Plusz ne feledjük el azt a nyomást vagy lobbit is a ilyesfajta repülőgépek ellen, mert ugye azért a 380-nak a környezeti terhelése is hatalmas. Úgyhogy ahogyan egyre inkább fontos szempont, hogy a légiközlekedés legyen egyre fenntarthatóbb, minél kevesebb károsanyag kibocsátással. Hát egy A380 az nem éppen ezt a kampányt támogatja, úgyhogy ez még szintén keresztbe tehet annak, hogy egy reneszánsz legyen ennek a típusnak.
Igen, meg hogyha sűrűsödik a légtér, akkor az is problémát okozhat, mert ennek nagyobb elkülönítés kell. Uh-huh. Tehát nem lehet hozzá olyan közel repülni, mint másokhoz. És ez is szerintem egy gátat tud majd, vagy gátat fog majd szabni a növekedésnek, vagy a visszahozásának.
Hát igen, meg az új repülőterek, vagy az új utasforgalmi épületek, előterek építésén is hosszú távon gondolkodnak erre, hogy ekkora repülőgépet fogadására alkalmas legyen, vagy inkább úgy vannak vele, hogy pár év múlva kifut ez a 380-as, nem lesz több, és inkább arra koncentrálnak, hogy a jövő repülőgépeit tudják befogadni, és dönthetnek úgy, hogy hát a 380-as helyett inkább két-három kisebb repülőgép állóhelyet, beszállóhelyet alakítanak ki.
Szerintem a repülőterek verik a fejüket a falba, hogy miért kellett megépíteni ezeket a 380-as beállókat.
Amit ugye sokan még várnak, mint egyfajta megváltója az A380-asnak, vagy nem megváltója az A380-asnak, hanem úgymond egy megváltó típus, ami kiválthatja az A380-ast, az a 777X, Boeing 777X projekt, ami majd most fejlesztés alatt áll. Ott is vannak ugye csúszások, nyilván a Covid válság miatt is, vagy Covid járvány miatt is. Egyre több légitárság is kezd igazából átgondolni azt, hogy jó-e kitartani a 777X projekt mellett, és mondjuk a helyett inkább más alternatívát keresni, de mindenképpen a 777X lehet egy olyan fajta új generációs típus, amivel több légitárság szeretnék kiváltani az A380-ast. Nem tudják megközelíteni utaskapacitásban, méretben sem, méretben nem is akarják, inkább csak úgymond a inkább csak az utaskapacitásban, de mégiscsak egy versenyképes típus lesz.
Még két dolgot bedobnék a végére.
Mondjad.
Az egyik, hogy azért ez egy brutálisan nagy repülőgép, tehát 24 méter magas maga a repülőgép, tehát hogyha belegondoltok, ez olyan magas a függőleges vezérsíkja, mint egy 8 emeletes panelház. Brutálisan nagy. Igen. Nagyon-nagyon nagy. Nagyon nagy.
Igen, és hát ez a gyártás során problémát is okozott, mert lehetett hallani még az elején, hogy ugye az egyes nagy alkatrészét a repülőgépnek itt-ott különböző gyárakban gyártották, utána szállították Franciaországba összeszerelésre, és hát nem minden passzolt. Ugye lehetett hallani a vezetékelésről is, és egyéb elemekről, hát biztos nem lehet egyszerű összelegózni egy ekkora nagy repülőgépet, úgyhogy igazából szerintem emiatt a gyártás, a nagy méret, pontatlanság is közrejátszott abba, hogy késett ugye a repülőgép, és egy kicsit elkésett a korával.
Pláne úgy, hogy be kellett járni a alkatrészeknek, vagy a legyártott egységeknek fél Nyugat-Európát.
Hát igen, ugye Spanyolországba, Angliába, Franciaországba, Németországba mind gyártottak hozzá alkatrészeket, úgyhogy nem lehetett egyszerű a logisztika sem.
A másik dolog pedig, hogy szerencsére ezzel a típussal nem volt egy légi katasztrófa sem. Volt egy incidens a Virginnek, de légi katasztrófa.
Nem Virginnek.
Qantas,
igen, bocsánat. Volt egy incidens a Qantasnak, de nem volt légi katasztrófa. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon pozitív dolog.
Tartsa meg ezt a jó szokását, a típus.
Igen.
Na, szerintem ezt itt le is zárjuk, ezt a mostani adást, viszont remélem, hogy folytatjuk még erről a diskurzust, veletek is, kedves hallgatók, úgyhogy kíváncsian várjuk a ti véleményeteket a típusról, magáról, a típusnak a sikertelenségéről, sikerességéről és a jövőjéről. Ezt írjátok meg kommentben az adáshoz tartozó blogpost és social media posztok alatt. Hogyha repültetek vele, akár turista, akár prémium osztályon, írjátok meg, hogy milyen élmény volt, és hogy titeket mennyire nyűgözött le utas szemszögből az Airbus 380-as. Ha pedig bármilyen más a műsorral kapcsolatos kérdések, észrevételtek van, akkor azt is nagyon nagy szeretettel várjuk. Akár témaötlet, hogy miről hallanátok szívesen egy adást. Már itt kaptunk nagyon jó ötleteket is az elmúlt pár hétben, úgyhogy azokat is fel fogjuk dolgozni. Reméljük, hogy tetszett az adás is. Arra kérünk, hogy értékeljetek minket az Apple Podcast-en, hogy minél több emberhez eljusson az adás. Osszátok már az ismerőseitekkel, hogyha érdeklik őket a repülés, az utazásnak az egyes témái. Tartsatok ki, most már nyit az ország, jön a tavasz és a nyár, élvezzétek most már jó időt és a megnyíló országot, oltsátok be magatokat, ne felejtjétek, szálljanak a grippenek jó széllel, további szép napot nektek, sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!